Ugye az a hálátlan téma jutott nekem, hogy miért nem vagyunk metodisták, és...
De szerintem nem az zárójelben volt.
Hogy?
Téve, hanem az zárójelben.
Igen, igen.
Igen, miért vagyunk fotodongolítani.
Hát az, az az előző kedvem volt. És ez három igét olvastunk el, az egyik a Korintusiakhoz írt első levél első részének a 12. verse volt, illetve 11. verstől. Én a Károli szerint olvasom, de hát nyilván az újfordítás is hasonló, mert megtudtam felőletek, atyám fiai, a Chloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek, azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg a Krisztusé. Vajon részekre osztottotté a Krisztus, vajon Pál feszítettetté meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek én? Meghálat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krisztust és Gájust. Gájust, hogy valaki azt nem mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefan a házanépét is, ezen kívül nem tudom, hogy valaki mást kereszteltem volna, mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem, hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. A másik ige volt János 16-ból az első három vers. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből ott az újfordításban az van, hogy a zsinagógából, de majd megmondom, hogy miért tartom jobbnak ezt, hogy a gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik, és ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát sem engem. A harmadik pedig... János harmadik levelének a 9. verse, illetve a 9-től kezdődő kis szakasz. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Várjunk egy kicsit, Magdi néni.
Csak nyugodtan.
És a Korintusi első levél igéjével kezdtük, és azzal, hogy hát elfogadhatatlan, amikor hívő emberek szakadásokról halván a gyülekezetekben azt mondják, hogy onnan menekülni kell, mert ott nincs elég szeretet, meg micsoda megbotránkoztató dolog, mert mióta Isten elindította az ő népét, Izraelt is, és aztán amikortól kezdve a gyülekezet története nyomon követhető, azóta a szakadás az egyik ismertető jele az élő közösségnek. Néha én szoktam mondani, hogy a holttengerben nem tépnek szét a cápák senkit, és nem süllyed el hajó, nem lehet belefulladni, de ahol élet van, ott az életnek mindenféle veszedelme is megjelenik. Nem véletlen, hogy mondjuk például a hajdan ketté szakadt kereszténység, ugye a 11. század közepén ketté szakadt kereszténység nyugati ágában lettek különböző reformmozgalmak, mert a keleti ág egy sokkal zártabb, sokkal befüggönyözöttebb, sokkal kevésbé élő és hát kreatív ág volt. Tehát ahol élet van, ott megjelennek az életnek mindenféle ellenfele. És éppen ezért a Jézus közvetlen tanítványi körében sem volt tökéletes egység. Ha jól végig gondoljuk vagy visszaemlékszünk a történetekre, akkor azt látjuk, hogy ha alaposan elemezzük a Júdás jelenséget, akkor Júdás nem egy magányos ellenpont Jézus tanítványi körében, hanem az a személy, aki alkalmas arra, hogy tábort gyűjtsön, és nem véletlen az, hogy mikor Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, hogy egy elárul közületek engem, akkor mindenki nagyon megijed, és azt kezdik kérdezgetni, csak nem én leszek az. És ez azért van, mert nem sokkal előtte például, vagy lehet, hogy sokkal, de hát az egész tanítványi idő nem olyan hosszú, például, amikor a bűnös nő megkeni Jézus lábát, akkor Júdás bedobja, hogy nem illik ez a tékozlás ehhez a szegény rabbihoz, a mi mesterünkhöz, el lehetett volna adni ezt a kenetet drága pénzen, és szét lehetett volna osztani a szegények között. Mondjuk ott megemlíti az ige nagyon kritikusan, hogy Júdás ezt nem a nagy szíve miatt mondja, hanem mert nála volt az erszény, és abba ő bele-bele merítette a kezét, és saját zsebére gondolt, de nem ezért idézem fel, hanem mert azt mondja ott az ige, hogy vele együtt zúgolódtak, morogtak a tanítványok is. Tehát Júdás kritikájára vevők voltak a tanítványok, tehát egyáltalán nem mindenkire és minden pillanatra volt jellemző, hogy mondjuk például János a mester kebelén nyugodott, és hogy a tanítványok ilyen ájult szájtátisággal mondták, hogy ki ez, hogy ennek még a szelek is engednek. Bizony, nagyon életszerű volt a dolog, a csoport mechanizmus, ahogy ma mondják, az ott is működött, és hát volt ellenpont, sőt, Jézus maga, amikor kiválasztotta a tanítványát, ez kicsit rejtély mindig előttem, tudatosan beválasztott egy ilyen nagyon okos, nagyon éles elméjű, szemű embert, mint Júdás, mert szerintem ő volt a tanítványok közül a legintelligensebb. Ő az, aki már réges-rég tudta, hogy ebből, amit Jézus képvisel, nem lesz hatalomátvétel. Tehát ha ott az Ebedeus fiai arra készültek, hogy majd jobb és bal keze felől leszünk, akkor Júdás nagyon jól tudta, hogy ebből nem lesz hatalomátvétel. Valószínű ezért kezdett lopkodni is, hogy akkor már ne menjünk haza üres kézzel, hogyha ebből nincs Isten országa, királyság és mások. Tehát a Biblia nem titkolja, hogy Jézus környezetében is voltak viszályok. Sőt, hát a tanítványok állandóan marták egymást, az utolsó vacsorán is még kérdés volt, hogy ki hova üljön. Nyilván ki az idősebb, ki az, aki többször gyógyított beteget, ki az, akinek többen hallgatták az igeit. Egész biztos, hogy ilyen dolgokból tevődött ez össze, hogy mi Péter, Jakab, János, mi mindenütt ott voltunk, ti meg aközben heverésztetek, aludtatok, ettetek, bármit csináltatok, de mi ekkor is, akkor is ott voltunk, mi többször prédikáltunk. Tehát ahogy ez lenni szokott, hogy nagy mozgás volt Jézus körül, de ez az életnek a jele. Majd nagyon fogják szégyelni ezt a tanítványok, majd itt szegény János is éppen, ha ő a tanítvány János, az, aki ennek a levélnek a szerzője, majd maga is átéli, hogy milyen az, amikor nem tisztelik az embert. Szegény András, akivel Péternek konfliktusai vannak, akkor mondja el Jézus az egyik híres példázatát, a 10 000 talentummal adós szolga példázatát, mert oda megy Péter Jézushoz, és azt mondja, hogy hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell nekem megbocsátanom. Még 7-szer is, mert elhatározta, hogy egy nap meg fogja számolni, hogy András hányszor tör borsot az orra alá, és hányszor nem tiszteli azt, hogy ő az idősebb. Én azt gondolom, hogy erről szól a történet. És úgy számolta, hogy ez a szintén Jézus tanítványa, és az ő öccse András, már hetedszer hozta őt abba a helyzetbe, hogy nagyon keményen próbára van téve az önérzete, hiúsága, ő az idősebb, és szemtelen öccse provokálja őt, hetedszer. És Jézus erre azt mondja, hogy 77-szer is, vagyis mondogasd állandóan, hogy megbocsátok, 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 de körülbelül 77-szer ez így megy, ugye az ébrenlét 10 órájában, 77-szer, akkor azt meg lehet állapítani, hogy nem tudom, hogy körülbelül, nem tudom kiszámolni, hány perc az, hány percenként kell kimondani, hogy megbocsátok, megbocsátok. De hát Jézus nyilván nem véletlenül sarkítja ki ezt a történetet. Csak ebből látszik az, hogy ezek a szentek, az egyház, későbbi egyház alap pillérei, kövei, nagyon gyarló emberek voltak, és én nem követvetni akarok rájuk, sőt azt akarom mondani, hogy az élet jele volt, hogy harcoltak, küzdöttek, és a maguk módján értelmezték Pál későbbi szavait, aki azt mondja, hogy versenypályán mozgunk, és egy fog nyerni, hát mindenki dobjon be mindent, hogy ő legyen a győztes. Szóval, amikor némelyek azt mondják, hogy ha valahol szakadás van, akkor tovább kell menni, mert ez méltatlan Isten népéhez, akkor annak azt mondhatjuk, hogy ez Isten népe történetével együtt van, és az élet jele, és az egy külön jó üzenet, hogy lehet ebből felállni, ki lehet gyógyulni, hogy lehet olyan, hogy a kis távolról jött Pál, aki személyesen az életben nem is találkozott Jézussal, meginti Pétert képmutatóskodás miatt nyilvánosan, ezt még le is írja a levelében, és hogy nem dől össze a világ, hanem tovább lehet menni, mert feldolgozzák ezt, és hogy le lehet írni az evangéliumból, hogy Péter hogy tagadta meg Jézust, és így tovább. Tehát az ő bukásuk és erőtlenségük is beépül valahogy az evangélium üzenetébe, és okulásul szolgál nekünk. Visszatérve ide a korintusi levélhez. Tehát Pál azért ragadt tollat, mert többféle probléma van ebben a friss gyülekezetben. Az nagyon jó, hogy sok-sok kegyelmi ajándék van. Nagyon színes a gyülekezet. Szinte tobzódnak Isten ajándékaiban. És nyilván úgy van, hogy ebben a fontos birodalmi városban sokakat vonz, nem egy álmos gyülekezet, hanem pezsgés van ott, nagy dolgok történnek, a város beszél róla, de hát hamar kialakul a frakciózás gyülekezetben, és akkor az egyik tábor Pálhoz kötődik, aki önmagáról is kiállítja azt a bizonyítványt, hogy ő nem tud jól prédikálni, tehát nem ebben van az erőssége Pálnak, viszont kristálytiszta logikával és nagyon jó teológiai felkészültséggel rendelkezik. Ott van Apollós, aki nagy szónok. Apollós nagy szónok, kiválóan prédikál, nem véletlen, hogy Pál azt mondja, hogy ő a maga részéről nem akart az evangéliumot szólásban való bölcsességgel hirdetni. Hogy ebben van egy kis szúrás Apollós felé, ezt nem tudnám megmondani, remélem, hogy nem. Mert Apollós viszont egy igazi aranyszájú igehirdető, Pál inkább a kereszt botrányáról beszél, és erőtlenségével dicsekszik. Akkor ott van még Péter, aki Pállal és Apollóssal szemben pedig szemtanú. Tehát őt nem lehet megkerülni, vagy azt mondani, hogy mi tudjuk a legjobban, hogy mi történt, mert Péternél jobban senki nem tudja, az apostolok közül se, hát ő a legközelebb van a mesterhez, nagy időknek, nagy pillanatoknak a tanúja, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy azokhoz a testvérekhez kell nekünk nagyon közel lennünk, akik hát az Úr Jézus tanúi voltak, és hát ez se Pál testvér, se Apollós testvér, ők nagyon szépen beszélnek, nagyon okosak, meg minden rendben van, de hát Péter testvér az, aki szemtanú volt, és ezért neki van igaza. És van egy negyedik csoport, amelyik meg hát egy kicsit ilyen kegyes gőggel azt mondja, hogy ő meg a Krisztusé. Ez az egyik olvasata, vagy a másik az, hogy ezek a józanok, akik azt mondják, hogy ne testvérek, ne legyen személyi kultusz, ne embereket próbáljunk megkövetni, hanem egyedül a Krisztust, csak Krisztust. És ha pozitív olvasat ez, akkor azt mondhatjuk, hogy Pál őket erősíti, amikor azt mondja, hogy hát kifeszítetett meg. Ugye ekkor még Péter sem, később ő is, de ilyen értelemben, ahogy a Krisztus nem feszítetett meg. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Nem arról prédikálunk-e állandóan, hogy mi vagyunk a Krisztus osztatlan teste, egy vérkeringésbe bekapcsolva egy főnek az irányítása alatt. Tehát ez volt az egyik nagy probléma, hogy megindult a frakciózás. És hát ennek lett a vége az, ja, még egy dolgot itt húzzunk alá, és azért is, mert ahogy Pál itt érdekesen azt mondja, hogy ugye az Úr Jézusnak a missziói parancsáról épp vasárnap beszéltünk, ahol ő kifejezetten kéri, hogy kereszteljük meg az atyának, fiúnak, szentlélyeknek nevére, nem is annyira nevében az embereket, de hát nagyon érdekes módon Pál veszélyt lát. Inkább innál szénsavasat, vagy ezt?
Szénsavasat.
Inkább szénsavasat, akkor ott vegyünk abból a pohárból. Abból a gépből.
Jó, értettem.
Bocsánat. Szóval ez egy külön érdekes dolog, amikor a hívő ember amúgy Szent Krisztustól rendelt dolgokban is felfedezhet valami. Ugye? Felfedezhet problémát. Az Ószövetségben ilyen a érckígyó összetörése, a nékustán összetörése, amikor az emberek ezt a hajtan nagyon fontos harci erekjét elkezdik istenként imádni. És össze kell törni. És a Pál meg itt eljut oda, hogy neki nem szabad keresztelni, hogy nehogy pont ezért, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy a saját nevére keresztel, és akkor legyenek pauliánusok, vagy Péter követők, petristák, vagy Apollósiánusok, nem tudom, hogy mondjam ezt. Mert hát krisztiánusok vagyunk mindannyian. Mert a Krisztus nevére. Ő vesz a nevére minket. Na most, hát később ez lett, amikor egyház testekre, részekre szakadt a Krisztus. Kiki ezt máshogy értelmezi, persze. De Pálnak igaza van itt nagyon is abban, hogy hát arra kell törekedni, hogy Krisztus maradjon a középpontban, és valami olyasmi legyen, amit Jeremiásnak mond, az Úr, hogy ők térjenek te hozzád, ne te ő hozzájuk. Tehát, hogyha elriadsz, akkor én foglak elriasztani. Tehát vannak pillanatok, amikor valamit képviselni kell, és tudomásul kell venni azt, ami ez most akkor lapozzunk vissza a János evangéliumához. Ahol a 16. fejezetben azzal kezdi Jézus ezt a tanítást, hogy most olyasmit mond, amit nehogy megbotránkozzatok, testvérek. Vagy mondja nekik, tanítványainak. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. Tehát most mondok valamit, nehogy megbotránkozzatok rajta, így lehetne jól szabatosan fordítani. És akkor azt mondja nekik, hogy a gyülekezetekből kirekesztenek titeket. Na most a Károli is benne hagyja időnként a zsinagógát, de én szinte profétikusnak érzem azt, hogy itt ő gyülekezetet fordít, és nem zsinagógát. Mert a zsinagóga egyébként gyülekezetet jelent. Vagy az új fordítás egyértelműen zsinagógát fordít, és én ezt azért érzem félrevezetőnek, mert ma már, akik az evangéliumot olvassák, nem zsidók, hanem keresztények olvassák, és nem zsidók keresztények többnyire. Tehát ha nekünk azt mondja itt az Úr, hogy a zsinagógából kirekesztenek, az mást jelentene. Nem rekesztenek ki minket a zsinagógából, legfeljebb nem kérnek belőlünk a zsinagógákban, és nem az a nagy probléma, hogy valaki, akit mondjuk egy zsidó aki egy zsidó közösségben Jézust Krisztusnak tekinti, vagy Jézust Messiásnak tekinti, ezt kirekesztik. Van ilyen. Ugye Izraelben vannak Krisztus hívő zsidó közösségek, legalább olyan 2-3 ezeren vannak valódi zsidók, akik szombaton jönnek össze, mindent betartanak a törvényből, de Jézusban a Krisztust, a Messiást ismerik fel. A két háború között volt is egy ilyen mozgalom Magyarországon, a Krisztus hívő zsidók mozgalma. Az elhurcolt 600 ezer magyar zsidónak a 10%-a körülbelül kikeresztelkedett zsidó volt. Tehát ez mutatja, hogy nem volt menlevél ez. Hitlert nem érdekelte, és a csatlósai ez a dolog. Akik visszajöttek, azok közül többen a szabad keresztényeknél, vagy a keresztény testvérgyülekezetnél, metodistáknál találtak aztán menedéket, metodista gyülekezetben, sőt, édesapám megtérésében is egy ilyen Krisztus hívő zsidó férfi is szerepet játszott, aki szintén Tibornak is lakott a metodista gyülekezetben, egy nagy darab fogorvos volt, apám is Tibor volt, ő is halahitusan zsidónak számított. Hát így ez az ember szárnyai alá vette. Tehát voltak Krisztus hívő zsidók is, de visszatérve ez az igéhez, nem őróluk beszél itt Jézus, hanem a gyülekezetről beszél, arról az alap vallásos közösségről, jobb hiány mondom, vagy mondhatnám hívő közösségnek is, amely radikálisan és kritikusan viszonyul az atyához és a fiúhoz egyaránt. Tehát és újra mondom, hogy ez a mi korunkban nem zsidó probléma. Tehát ez, ha Jézus eredetileg ezt zsidó tanítványainak mondta, az rendben van, mert mindenki az volt ott körülötte. De ma ez nem probléma. Mondom, nem zsidó probléma, de hogy benne maradt az igében, és igen maradt, alap problémaként kell kezelnünk azt, hogy a gyülekezet nem tűr bizonyos krisztusiasságot. Nagyon érdekes és szép, vagy inkább így mondanám, hogy izgalmas fejezet Dosztojevszki egyik művében, az a betét, amikor Sevilla főterén megjelenik. Aztán a Karamazovokban van ez az egyik Karamazov fivérnek egy álma. Megjelenik Jézus, és a főinkvizítor felismeri, azonnal letartóztatja, börtönbe záratja, és nagyon kedvesen elmagyarázza, hogy ki fogják megint végezni, mert hát olyan szépen felépítettek egy rendszert, amiben Jézus megjelenés ez őrzavart fog támasztani. És ez érdeke. És ugyanazt mondja el, amit a főpapok mondtak Jézus kivégzésekor, hogy botrány csinál, baj lesz, felfordulást. És most értjük csak, hogy mit is mondott, amikor azt mondta, hogy nem békét hoztam, hanem botránkozást és fegyvert. Tehát Jézus nem fél attól, hogy megosztódjon a gyülekezet, és hogy ebben mutassa az élet jeleit a világnak, hogy állandóan mozog, állandóan nézi önmagát, és a reformáció kijelentése, hogy az egyháznak mindig reformálódnia kell, az életben meg is valósul. Na most lapozzunk akkor a János harmadik leveléhez, ahol mindjárt a levél elején azt látjuk, hogy a levelet János nem a gyülekezet előrejárójának írja, akit Diotrefesznek neveznek, hanem Gájusznak írja, annak a Gájusznak, akit Pál megkeresztelt, és feltételezhetően ő az a Gájusz, és mondjuk így, hogy egy testvérnek, aki nem az első a gyülekezetben, kell megírnia ezt a levelet, mert Diotrefesznek nem lehet megírni, mert Diotrefesz elszabotálja a levelet. Kiderül a levélből, hogy vannak ott néhányan nem fogadja be az atyafiakat is, akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Megvan hozzá a hatalma. Ő a gyülekezet első embere, és aki nem úgy viselkedik, ahogy azt ő megszabja, azt kiveti. Most az az érdekes, hogy nem szólalhat meg már János sem a gyülekezetben. Ez egy helyi potentát, ez a Diotrefesz, és ne jöjjenek a jeruzsálemiek nekünk itt elmagyarázni, hogy hogy kell az urat követni, mert mi ezt itt lent vidéken jobban tudjuk, és ne jöjjön János se, meg Péter se jöjjön, meg Apollós se, Pál se, senki ne jöjjön, majd Diotrefesz fogja megmondani, hogy a gyülekezet hogy nézzen ki. Na most ennyi bevezető után valamit mondanom kell arra, hogy miért nem vagyunk metodisták. Először azért nem, mert nem osztatott részekre a Krisztus. Tehát mi különösen az elmúlt hát 30 évben, amikor is metodista egyháztól távol kellett megélnünk hívőségünket, ha lehet még jobban megtanultuk, hogy meg kell szabadulni attól a hívő gőktől, kivagyiságtól, hogy mi különbek lennénk. És hangsúlyoztuk azt kezdettől fogva, hogy nincsenek üdvözítő egyházak, a miénk sem az. Tehát nem vagyunk üdvözítő egyház, mi a Krisztus Jézus Anya Szent Egyházának egy tagja vagyunk, és nem a teste a Krisztus egyházának. Hogy melyik tag, még ezen sem vitatkozunk, mert Pál erre is figyel, nyilván már akkor a különböző versengők is vidéki gyülekezetek, amelyek egy testhez tartoztak, nem voltak külön egyházak akkor, keresték, hogy ki az előkelőbb, nem csak a Jelenések könyvének 7 gyülekezete gyülekezetét kell hinteni, az összes gyülekezetnek problémája volt ez, és ezért írja olyanokat az apostol, hogy a testben vannak olyan testrészek, vagy olyan részecskék, amelyeknek kevesebb méltóságot tulajdonítunk így kívülről, de hát, ha azok betegszenek meg, vagy azokkal lesz valami probléma, azt jobban megsínli az ember, mint ha mondjuk a nagyon sokra becsült kezét megszúrja egy varrótűvel. Hát, hogy akár csak rácsap a baltával, vagy a kalapáccsal, hát nagyon fáj egy pár pillanatig, de azt könnyebben kiheveri, mondjuk, minthogyha egy kis vesekövecske elkezd gyötörni egy héten át. Hát abban belehal és megőrül szinte tőle, vagy kereshetnénk a testen olyan pontokat, amelyeket nem rakunk a kirakatba, de az azokkal kapcsolatos problémák azok hát mélyen megalázzák és megrendítik az egész nagy szervezetet. Tehát azért mondom, hogy mi nem akartunk azon se vitatkozni, hogy mi melyik testrész vagyunk. Lehet, hogy rejtett és kicsi, és meg akartunk szabadulni attól, hogy legyen bennünk valami ilyen kivagyiság. Persze egyszerűbb és könnyebb. Nem is tudjuk igazán mostanában azóta sem megmondani, hogy kik is vagyunk mi. Tehát amikor azt kérdezik, hogy maguk kicsodák, akkor elkezdünk egy mesét mondani, hogy tetszik tudni, mi a reformáció harmadik ága az anglikán egyházon belül kialakult egy mozgalom, amit hát metodista mozgalomnak hívtak, a 18. században történt ez, és azok az első metodisták anglikánok voltak, de aztán a 18. század végén hát kirakták őket az anglikán egyházból az alapító halála után, aki abban a hiszemben halt meg, hogy ő anglikán egyház, és csak megreformálta az anglikán egyházat, nem szolgáltatták ki az úrvacsorát, és kiközösítették maguk közül. Hát számtalan konfliktus volt, az ipari forradalom hajnalán volt Anglia, ahogy hallottuk, múlt Biblia órán, még akkor tombolt azért a rabszolgatartás, illetve hát akkor vívta nagy harcát a rabszolga felszabadítás, Wilberforce-nak erős kapcsolata volt Wesley-vel, aki teljes mellszélességgel támogatta a rabszolga felszabadítást, de hát az egyház nem, hát püspököknek és mindenkinek rabszolgáik volt, a kolcsó munkaerő volt ez, és óriási probléma volt, nagy konfliktus volt Amerikában, meg még inkább szabad metodista egyház a 19. század van ezért alakult, mert a metodista egyház maga is akkor ott már belement a rabszolgatartásba is, és a szabad metodisták mondták ki azt, hogy hát ha nem lehet megegyezni, akkor el kell válni ettől a rabszolgatartó egyház, ezért lettek szabad metodisták. Megint más kérdés, hogy mindenki aztán a történetének egy pontján esetleg kihűl, vagy megváltozik, de hogy elmondjuk, hogy kik vagyunk, hogy akkor ugye lett a metodista egyház, arról, hogy valamit az emberek hallottak, trapista, biciklista, metodista, valami dereng nekik általában erről a dologról, az ember kezdi magyarázni, hogy az mi, és hogy akkor a 70-es években aztán hát politikai okok miatt mi kívül kerültünk a egyházpolitikai okok miatt a metodista egyházból. És akkor, hát a rendszerváltás után, közben, körül az emberek érteni vélték, hogy valamikor a 70-es években nekünk konfliktusunk támadt az állami egyházügyi hivatallal. De hát nem ilyen egyszerű a dolog, mert ha valami miatt nem tudtunk ott maradni, akkor ez egyrészt azért volt, mert minket onnan kizártak. Tehát hosszú éveken át próbáltunk leülni, tárgyalni arról, hogy egyrészt nincsenek abban a törvényes helyzetben, hogy minket kizárjanak. Az, hogy az állami egyházügyi hivatal őket támogatja. Nem annak a jele, hogy nekik van igazuk. Vagy az, hogy a püspök, aki erősen korlátolt ember volt, és nem látta át ezt az egész helyzetet, a svájci püspök, azt azzal vezették félre, hogy ha nem támogatja azt a szakadárcsoportot, amelyik bennünket kizárt, akkor az egész metodista egyház meg fog szűnni Magyarországon. Mindenki tudta, hogy ez nem igaz. Így. A metodista egyház másik fele, mi meg pláne tudtuk, hogy ezt nem fogja megtenni soha. Az egyházügyi hivatal, ugye Helsinkire készült az ország, és az egész történet abból indult el, hogy Helsinkire készülődve minden egyházban keresték a lojális alattvalókat, és éppen 1973-ban a metodista egyház szuperintendens, akit Hecker Ádámnak hívtak, akkor járt le a megbízatása, nem akarta még egy ciklusra vállalni, idős és hát a felelősség súlya alatt roskadozó ember volt, és elkezdett az állami egyházügyi hivatal a szabad egyházak tanácsán keresztül puhatolózni, hogy ki lesz az utódja. A magyarországi egyházak kétféleképpen állapodtak meg a II. Világháború után. A történelmi népegyházakkal az állam kötött megállapodást valamikor 1949 és 50 között. Ennek része volt az, hogy a főkegyúri jogokat az állam átveszi, és ezért beleszólhat a püspökök és esperesek kinevezésébe, de a szabad egyházak esetében ez nem volt. Tehát ott nem volt ilyen törvény. A törvény csak azt mondta, hogy bejelentik a változásokat. Igen ám, de az állami egyházügyi hivatal hamar ugyanazt kezdte követelni a szabad egyházak körében is, és mi nálunk édesapám volt a szószólója annak, hogy vétek, ha a hívő ember letér a törvényességnek az útjáról. Tehát ha egyszer így mondta, ha 1949-ben, amikor a kommunista párt átvette a hatalmat Magyarországon, akkor dönthetett, hogy diktatórikusan kormányoz, vagy alkotmányosan. És mivel úgy döntött, hogy alkotmányosan kormányoz, ezért a hívő embernek az alkotmányt kell számon kérni, elsősorban kommunista párton. Tehát nem lehet, hogy noha az alkotmány szabad vallásgyakorlást biztosít, mi tudomásul vesszük, hogy mégis diktatórikusan kormányoz a párt Magyarországon, és noha a törvény nem kéri, mi önként belemegyünk abba, hogy előre meg kell tárgyalni, hogy kit fogunk titkosan megválasztani például. Rá akarták venni, hogy ő kampányoljon saját maga ellen, és győzze meg a testvéreket, hogy ha őt választanák meg, akkor azt az állami egyházügyi hivatal nem fogadná el. Mondta, hogy ez ízléstelen. Egyrészt ő nem tudja, hogy a testvérek, ha elcsendesednek, tényleg őt fogják-e választani. Ezzel bulkoltan, mint egy utalna arra, hogy ő meg van róla győződve, hogy őt fogják választani. Na most túloldalon azért nem voltak hát ennyire lelkiek, mondjuk így, különösen az állami emberek, csináltak egy próbaválasztást a metodista egyháznak talán két vagy három különböző gyülekezetében, amiből az derült ki, hogy elsősorban őt választanák meg, másodszorban az akkori szuperintendens fiát, Hecker Frigyest, és harmadsorban egy harmadik kedves kollégát, akit Szuhánszky Jánosnak neveztek. És hát ebből nyilvánvaló lett, hogyha nem lépnek, és titkos szavazás történik, akkor elkerülhetetlen lesz, hogy édesapámat választják meg. És akkor hát elindult egy nagyon méltatlan folyamat. Az első dolog az volt, hogy váratlanul megjelent egy nyugati folyóiratban a Magdi néninek egy verse. Csodálatos országban járunk, ezt mindenki ismerte, akkor már 10 éve megvolt ez a vers, képelt formában keringett sok helyen. Kijelentette a Szabad Egyházak tanács, hogy ez egy rendszerellenes vers. Tiltakozunk az ellen, írták, hogy szocialista hazánkról ilyen hazug módon nyilatkozzon valaki, de a vers az Isten országáról beszélt, nem Magyarországról. Felszólították édesapámat, hogy határolódjon el a feleségének a Magyar Népköztársaság törvényes rendjét bíráló magatartásától, aki válaszul megírta, hogy minden férjnek javasolja, hogy hűségesen tartson ki a felesége mellett, és szégyelje magát, aki a feleségétől elhatárolódik. Akkor innentől kezdve nem a vers miatt indult ellene eljárás, hanem lelkipásztorhoz méltatlan módon érvelt, szemtelen volt ezzel a levelével, és akkor lelkipásztorhoz méltatlan magatartás miatt. És hát mire a végén körülbelül egy év leforgása alatt eljutottak oda, hogy őt hát a lelkészi szolgálatból kizárták, azután, hogy hosszú időn át ő volt a szuperintendens helyettese is. Az alatt annyi alakváltozáson ment át a vele szembeni vád, hogy már senki nem emlékezett arra, hogy ez honnan indult el. És hát közben ő váltig hangoztatta azt, hogy azok, akik ezt az egyház részéről végigcsinálják, azok ráadásul nincsenek pozícióban, mert 73-ban mindenkinek lejárt a megbízatása. Az, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal azt mondja, hogy ő elismeri ezeket az embereket hivatalban lévőnek, az törvényesség szempontjából semmit nem jelent. Törvénytelenséget támogat az Állami Egyházügyi Hivatal. Hát így lettünk aztán. Államellenesek is, mindenki, aki ebben az ügyben megszólalt szemben ezzel az akarattal, az ugye egyben az állammal helyezkedett szembe. Nagyon sokszor hallottuk akkor a rómaiakhoz írt levél 13. részének első versét, hogy aki a felsőbb hatalmaság ellen fordul, az Istennel fordul szembe, mert nincsen hatalmasság, csak Istentől, és elmagyarázták, hogy az Úr látta, hogy a kommunisták fognak itt uralkodni, és akkor benne volt Isten tervében ez a helyzet is, és Isten ellen lázadunk, ha nem hagyjuk őket úgy dönteni, ahogy akarnak. Mondom, ezzel szemben pedig édesapám azt a Pauliánus elvet hallotta, hogy egyrészt a római levél 13. fejezetének ez a verse azzal folytatódik, hogy mert arra rendeltetett a felsőbb hatalmasság, hogy a jókat jutalmazza és a gonoszokat büntesse. És ha fordítva csinálja, ha elkezdi büntetni a jókat, akkor immár nem Istentől rendelt felsőbb hatalmaság. Tehát meg kell látni Pál bölcsességét és hát rejtett üzenetét is ebben. Tehát nem azt mondja, hogy feltételek nélkül szolgáljuk ki a rómaiakat, hanem engedelmeskedjünk neki a törvényes működése közben. Tehát a hívő ember azért, szóval mi sem gondoltuk, hogy túl lehet lépni a megengedett sebességet, csak azért, mert a kommunisták uralkodnak, és mondjuk nem biztosítják a vallásszabadságot. Tehát be kell tartani a jobbra hajts és a többi szabályt, de azt kell mondani, amit az apostolok mondtak, amikor törvénytelen dolgokra akarták kényszeríteni őket, hogy Istennek kell inkább engedni, mint embereknek. És bizony van ilyen pillanat. Nagyon sokszor hallottuk, hogy jön majd egy nagy üldözés az idők végén. És hogy most nem ez az idő van, mondták, az Antikrisztus ideje majd eljön, de hát ezt is Jánostól tudjuk, akitől ezeket az idézeteket itt vettem, hogy sok Antikrisztus támadt, és most is írja János éppen a maga korában, az első században. Tehát, hogy minden korban van az Antikrisztusnak valamilyen jelenléte, ennek a lényege az, hogy krisztusi állarc mögé bújva próbálnak leszámolni emberek saját ellenfeleikkel. És itt nem volt másról szó, mint erről, hogy azok a korábbi konfliktusok, amik a metodista egyházon belül voltak, mondjuk például az alkohol körül, hogy titkon sokan fogyasztottak alkoholt, és emlékszem, megmaradt még egy ilyen magnó felvétel, hogy édesapám kardoskodott amellett, hogy akkor hagyjuk ki a szervezeti szabályzatból, de ha bevettük, vegyük komolyan. Ha nem veszük komolyan, töröljük ki, az rendes dolog. Akkor mindenki önként vállalja, vagy nem vállalja. De így, hogy bevettük, és nem vállaljuk, nem helyén való dolog. És sok ilyen kérdésben. Ezért máig csodálkozom, hogy hogy nem tűnt fel senkinek, hogy egyrészt éppen a szuperintendenst váltó fia, az új szuperintendens beszél például arról, hogy azért kellett édesapámat kizárni, mert ő akart lenni a szuperintendens. És mondjuk ő nyilván nem akart, de mégis véletlenül azzá lett. Hát aki leszámolt vele, az lett a szuperintendens. Vagy, hogy nem tűnt fel, hogy némelyek felé az az érv, hogy fundamentalista, és ezért kell tőle megszabadulni. Mások felé meg ellenkezőleg liberális, és ezért kell tőle megszabadulni. Némelyek szerint túl vakmerő a hatóságokkal szemben. Tehát ahány féllel találkoztak, legyen az belső metodista egyházi kör, vagy éppen hasonlóan gyáva akkori egyházi partnerek, mind máig tapasztalhatóan távolodtak el a többi egyházak is, akikkel az Állami Egyházügyi Hivatal Védés Dacszövetséget köttetett, nem fogadnak, ezért hoztuk létre a főiskolát is. Most már nem baj persze, mert sehova nem vettek fel bennünket a 70-es évek. Ugye többen voltunk, akik épp a teológia befejezése előtt álltunk akkor, de nem vettek fel sehová bennünket az elismertetésünk után sem, hogy befejezzük tanulmányainkat, és hát ezért vettünk egy mély lélegzetet, és alapítottunk egy főiskolát. De nem tettük volna, mert ahhoz kicsik voltunk, hogy egy főiskolát létrehozzunk. Szóval, hogy miért nem vagyunk metodisták? Hát egyrészt azért, mert nem olyan nagy jelentőségű ma már az, hogy a kereszténység melyik ágához tartozunk, ami Wesleyből fontos volt és szép. Az úgyis megmaradt. És ma már talán Wesley sem lenne metodista, néha ezt gondoljuk. Bár nem látunk rá az egész metodista egyházra. Másrészt meg azért nem vagyunk metodisták, mert onnan bennünket kizártak. 1974-ben fegyelmi úton hiába fellebbeztünk a közgyűléshez, hiába kértük éveken át, hogy jöjjünk le, beszéljük meg a dolgokat. Akkor az egyház nagyobbik fele volt az, amelyiket így kizárták, de az is nagyon érdekes, hogy az üldöztetés közel 8 éve alatt ennek a végén nem, ma se tudjuk, hogy miért ismertek el bennünket. Nagyon elfáradtunk, és nagyon sokan döntöttek úgy, hogy vagy visszamennek a metodista egyházba, vagy elmennek élő evangéliumi hitű református gyülekezetbe, vagy más szabad egyházakhoz, mert mondjuk például közvetlenül én magam is a 70-es évek végén 4,5 éven át a kispesti gyülekezettel az utcán tartottuk az Isten tiszteltünket, mert elvették az engedetlenség felszámolása címén a gyülekezeti termet. Neker Fügyes maga lakatolta le ezt a termet. Miután mi ezt egy darabig felnyitottuk, mondván, hogy mi tartunk ott Isten tiszteltet, neki törvényes joga erre nincs, akkor eladták egy szövetkezetnek, rendőrségnek feljelentettek bennünket, bírósági eljárás lett, börtönbüntetést kaptunk. Egyesületi joggal való visszaélésnek minősít, akkor ez egy súlyos dolog volt. És hát mi mindvégig tartottuk magunkat ahhoz, hogy mi törvényekkel és birtokon belül vagyunk, hogy maga a püspök is partner volt ebben a történetben, félrevezetett állapotában, de hagyta magát félrevezetni, és gyakorlatilag nem volt hajlandó tárgyalni velünk, és aztán a metodista világszövetség ez alá, befolyás alá került. Senkinek nem tűnik fel, hogy ma se tudnak olyan kézzelfogható vádat mondani, ami miatt bennünket kizárásra kellett volna ítélni. Hát össze-vissza mondanak többféle kinek ezt, kinek azt dolgot, de arra jöttünk rá, hogy mivel nem hiányzunk a metodista egyháznak, külföldön se, sehol, és nem vették a fáradtságot, hogy végére járjanak, hogy ugyan rendszerváltás után egyszer a metodista közgyűlés küldött egy úgynevezett bocsánatkérő levelet, de az a bocsánatkérés paróbiája volt. A lényege az volt, hogyha akaratuk ellenére valakit megbántottak volna, akkor attól bocsánatot kérnek. Szóval azt láttuk, hogy valami olyan szekér után próbálunk menni, ami nem akar bennünket fölvenni, és amire egyre kevésbé szeretnénk immár felszállni. Na most az is hiba lenne persze, ha az ember így most kígyott békát kiáltana erre. Nagyon fontos és nagyon egyháztörténelemben nagyon jelentős irányt elindító mozgalomra, egyházra. Ugye azt láttuk, hogy az út, amit aztán Isten nekünk szegények közt zsidó-keresztény párbeszédben és más dolgokban adott, amiben megint viszonylag magányosan botladozunk, azt nem nagyon tudnánk így a metodista egyházban képviselni ma. És nem mondom, hogy ők szegényellenesek, vagy hogy megtagadták volna mindenestől a szociális téren a metodista hagyományt, mert végeznek munkát, sokkal jobban sikerült nekik lábon maradniuk az elmúlt évtizedekben metodista egyház nemzetközi támogatása révén, és fejlődtek. Nyilván Isten lelke munkálkodott, és sokan megtértek. Ott olyanok is, akiknek fogalmuk nincs, hogy mi történt 1973 és 1981 között a metodista egyházban. De hát a mi történetünknek meg része ez, és hogy most a felolvasott igék alapján gondolhatjuk-e azt, hogy nem történt olyan rendkívüli dolog, aminek előzményei ne lettek volna János levele megszületésében, vagy a korintusiakhoz írt levélben, vagy amikről ne beszélt volna Jézus maga már. Tehát a sok-sok megrendülésünkön, csalódásunkon azt hiszem túl vagyunk, és hát arra kell vigyáznunk, hogy a mi köreinkben, ha lehet, ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, mint amik velünk megtörténtek. És hát lehet, hogy nem vagyunk hibátlanok mi se. Szóval mik is vagyunk, megpróbálunk mindannyian annak a nyomdokain járni, akinek a nevére megkereszteltettünk. Tehát aki a nevére vett, és ez a Krisztus, és nem. És Wesley erősen bólogatna, azt mondanám most, hogy és nem Wesley nevére kereszteltettünk meg. De ez nem azt jelenti, hogy őt elvetjük, vagy szeretnénk az ő szerepét kisebbíteni, vagy ne gondolnánk arra, engem ez a Hecker Ádám bácsi keresztelt annak idején, vagy éppen akkor, amikor 1973-ban lettem segédlelkész, de előtte ilyen nagy válságba kerültem, és megkerestem őt, és azt mondtam, hogy mégis úgy érzem, hogy rosszul döntöttem, nem akarok lelkész lenni. És ő beszélt rá, majd egy fél év múlva kizárt. Szóval ezeket így érdekesen érte meg az ember. Megint azt mondom, hogy nem Isten népétől és Isten igéjétől idegen az, amit maga korábban mindenki valahogy meg kell, hogy harcoljon, és aztán számot kell, hogy adjon az örökké való előtt. Hát, írtam a gyülekezetnek, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik gonosz szavakkal, csácsogván ellenünk. Tehát lemeri ilyet írni, vállalva némely atyafiak megbotránkozását, és Jézus is számít arra, hogy az apostolok most meg fognak botránkozni, meghalva, hogy jön idő, amikor, ha valaki őket öldökli, azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Én használtam azt a hasonlatot néha, hogy mikor ezek az atyafiak elhitték, hogy az állami egyházügyi hivatal a javukat akarja, legalábbis ezt mondták, hogy felelős hatóságnak engedve viszik véghez ezeket a tetteket, az valami olyasmi lett volna, mintha valaki, egy zongora művész elfogadná riválisának azt a javaslatát, hogy amputáltassa az egyik kezét. Mert vannak például egy kézre írt kiváló darabok is. És hogy az milyen izgalmas lesz, miközben minden zongora művész két kézzel játszik, lesznek olyan zsenik, akik meg egy kézzel fognak tündökölni. És hát ezzel együtt meg, ha valahol megjelenünk, mégis azt írják a nevünk mellé műsorban és máshogy metodista lelkész. Annak idején még országgyűlési képviselő voltam, amikor Hecker Frigyes írta parlament elnökének, hogy hát az én nevem mellől vegyék le a metodista lelkész megjelölést, mert nem vagyok metodista lelkész. És ott jött a parlament elnöke, hivatott, és megkérdezte, hogy mit csináljon ezzel a levéllel. Az olyan, amit akarsz. Hát ez miért tartozik rád? Vagy micsoda dolog? Hát ha akarod, írd meg neki, hogy nem kompetenciát, nem tudsz mit tenni. Ez ügyben. Nagyon tanulságos időszak volt, és mégis azt gondolom, hogy nem volt hiába való. Néha keresztül megyek a Vezli udvarán, akkor azt gondolom, hogy nem volt hiába. Mindezeket úgy mondtam néktek, testvérek, hogy meg nem botránkozzatok. Nem tudom, sikerül.